kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Továbbra is gondot jelent a kisebbségi oktatási rendszerben a román nyelv tanítása. A szaktárca intézkedései ismét borzolják a magyar pedagógusok idegeit. Az okokról, a jelenleg tapasztalható helyzet konkrétumairól, a politikum szerepéről a feszültségek enyhítésének területén, a múlt pénteken Csíkszeredában lezárult szakmai fórumon elfogadott cselekvési terv részleteiről, a kommunista rezsim intézkedéseinek máig érezhető hatásairól, autonómiáról, mint a gondok enyhítésének lehetőségéről beszélgetünk a mai naprakész műsorban. Egy ma délelőtt rögzített interjúban Novák Csaba Zoltán történésszel, Maros megyei szenátorral, oktatásügyi szakpolitikussal, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Továbbra is forró téma a román nyelv oktatása a kisebbségi, elsősorban az elemi osztályokban. Hogy állunk ezzel a kérdéssel, és mi történt azután, hogy Valentin Pópa tanügyminiszter lemondott?
A nyáron, pontosabban a tanév kezdéskor, az ősz elején a kedélyeket borzolandó rendelet született Valentin Pópa egykori tanügyminiszter aláírásával, amely ugye kimondta, hogy elveszi a magyar tanítók azon jogát, hogy a román nyelvet oktassák elemi iskolában. Ezt egy 2-3 hetes, nem túl könnyű politikai húzavonla és egyezkedés szakmai vita után sikerült visszavonatnunk, tehát ez a rendelet érvényét veszítette, és a román nyelv oktatásának joga visszaszállt a magyar tannyelvű intézményekben a magyar tanítók és tanítónők jogában. Ugyanakkor, amikor a tanév közben még kinyíltak a tanügyminisztérium szekrényei, még egyéb más csontvázak is kihullottak, tehát a miniszter úr, aki ugye menet közben lemondott, tehát bukott ezzel az ügyel, hagyott hátra még néhány kellemes, vagy kellemetlen, inkább kellemetlen meglepetést, a kellemest azt idézőjelben mondom. És többek között az egyik ilyen kellemetlen meglepetés az szintén a román nyelv oktatásához, de szintén a tanítókhoz kapcsolódik, miszerint nem fizetik pluszban azokat az órákat, amelyekkel többet tart egy magyar tannyelvű osztályban tartó tanító, mert ugye a magyar nyelv mellett, most a mi esetünkben ez az anyanyelv, magyar nyelv mellett bejön a heti 4 román óra, ezt eddig órabérként fizették, most nem hajlandóak, tehát zajlik ez a hercehurca a plusz órák esetében, és egyértelmű, hogy a kormánynak, pontosabban a tanügyminisztérium egyes részeinek, egyes igazgatóságainak van egy olyan törekvése, hogy ezekből a plusz órákból plusz katedrákat kreáljanak, plusz posztokat, hogy fogalmazzak így, megfosztva ugye ezáltal a magyar tanítókat egyrészt a bértől, de előbb-utóbb arra is ugye próbálkozást tesznek szerintem újra, hogy a román tanítástól is. Ennek én két oldalát látom. Egyrészt az érzéketlenséget abban az értelemben, hogy kit és hogyan illet meg, hogyan kell tanítani a többségi nyelvet a magyar gyerekeknek. Illetve a másik, hogy van egy hatalmas, ezt láthatják, vagy tapasztalhatják, érzékelhetik a rádióhallgatók is, a közvélemény is, hogy van egy nem túl acélos, nem túl világos igyekezet abban az értelemben, abban az irányban, hogy takarékoskodjanak, hogy újabb helyeket szüntessenek meg az oktatási rendszerben. Tehát magyarán szólva kevesebb a pénz, mint amit a rendszernek szántak, vagy amit a rendszer kívánna magának, és ez is közrejátszik abban, hogy próbálnak zsonglőrködni, próbálnak játszadozni különböző pluszórákkal, különböző posztokkal.
Ennek kapcsán merült fel annak a lehetősége, hogy mintegy 4000 pedagógust menesztenek a rendszerből?
Így van, tehát ez is egy másik kellemetlen csontváz volt, ami ugye kihullott az elmúlt hetekben a tanügyminisztérium vasszekrényeiből, hogy menesztenek, és ezt, ha jól emlékeztem, akkor Maros megyében is több mint 100, de a két másik Székely megyében, Hargita és Kovászta megyében is megyénként 100-nál több pedagógust érintett volna, ezt most a kormány visszatáncol, de ez is jelzi azt, hogy mennyire nincs vízió, vagy nincs világos elképzelés abban a tekintetben, hogy merre megyünk tovább. Tehát, hogyha a tanügyminisztérium és a kormány kigondolja azt, hogy tehát a rendszernek az jó, hogy 4000 posztot levág, és utána a közvélemény nyomására visszatáncol, és egyet sem vág le, akkor egyértelműen azt jelenti, hogy valami nem jó. Tehát egyik döntés a kettő közül egyáltalán nem jó, homlokegyenest ellentétben van egymással, tehát hogy nem fog semmit megoldani a rendszerben. Úgyhogy ez a jövő kérdésre. Mi azt mondtuk, és minden választáskor azt mondjuk, hogy a 6%-át kérjük a tanügy számára az ország költségvetésének, és ez megoldana minden kérdést. Problémát jelent az, hogy a gyerekfogyással, főleg vidéki szinten, tehát olyan mértékű problémák adottak, amelyek oda vezetnek, hogy egyes tanügyi intézmények fenntartása gyakorlatilag problémásnak mondható. Tehát magyarán még egyszer összegezve, tehát túl kevés a gyerek, túl sok a pedagógus, túl sok az intézmény, az intézményekkel járó kiadás, mert ugye egy intézménynek a fenntartása az nem csak az oktatói káderek fizetése vagy a kisegítő személyzet fizetéséből áll, hanem különböző intézmény fenntartási költségekkel. Tehát pénzügyi problémák vannak. Szerintem itt a pedagógusokkal, a szakszervezetekkel, az önkormányzati képviselőkkel kellene leülni, és egy világos stratégiát megfogalmazni, hogy milyen úton kívánunk tovább menni mi az elkövetkezendő években. Ez egy országos jelenség, de akutan jelen van, ezt hangsúlyozom, a Székelyföldön, Maros megyében, Hargita, Kovászna megyében is, hogy egyes vidékek, egyes kis régiók akut gyereklétszám csökkenéssel küzdenek. Néhány tucatnyi gyerekkel kell fönntartani intézményt, tehát el kell gondolkodni, szerintem ez egy jövőbeli kérdés, és nem tolhatjuk, nem odázhatjuk el, mert előbb-utóbb rá, tehát már itt van, de rá fog zódulni, hogy hogyan, milyen irányban haladunk, de ez országos probléma.
Van jelen pillanatban két garancia, nevezzem így, egyrészt az, hogy kisebbségi osztályokat nem számolnak fel, ezt is sikerült elérni, másrészt pedig a közelmúltban Viorica Dencsil, a miniszterelnök asszony biztosított személyesen arról, hogy egy pedagógus sem veszíti el állását. Mennyire lehet komolyan venni akkor ezt a helyzetet?
Mi mindenképpen komolyan vesszük, és készülünk, előkészülünk ezekre a helyzetekre, már amennyire Romániában elő lehet készülni, tehát előre lehet látni bizonyos forgatókönyveket, és nem adhok rögtönöznek bizonyos döntésekben. Tehát olyan típusú törvénymódosításokra készülünk, vagy már hajtottunk végre az elmúlt másfél-két évben, amelyek garanciát jelentenek a magyar közösség számára. Itt egyik az, amire ön is említést tett, hogy nem szüntethettek meg kisebbségi tannyelvi osztályokat az adott kisebbségi érdekképviselet beleegyezése nélkül, illetve a kisebbségi osztály beleegyezése nélkül, illetve most készülünk egy nagyobb törvénymódosító csomaggal. Tehát most van kidolgozás alatt, tehát most már hetek kérdése is benyújtjuk a parlamentbe. Nagyon sok érdekes dolog van benne. Most még, amíg nem készül el, addig nem akarok erről beszélni, de tehát két hét múlva biztos, hogy aktuális lesz, akkor majd megosztom részletesen a rádió hallgatóival. De többek között szerepel az is, hogy az kötelező osztálylétszámot, gyereklétszámot módosítsuk, vigyük lefele olyan mértékben, hogy ezzel mentsük a vidéki iskoláinkat, ahol, amint említettem, ilyen jellegű problémák merülnek fel.
Na már most mikor kiderült az, hogy 10 nappal a tanévkezdés előtt milyen rendeletet adott ki a kormány, amelyben Valentin Popa tanügyminiszternek a közvetlen javaslatára, ugyebár a román szaktanárok oktatásának a kérdése merült fel, akkor az RMDS a további parlamenti együttműködés kapcsán kijelentette, hogy amíg ezt nem vonják vissza, addig szó sincs együttműködésről. Na már most itt a másik kérdés, ugyebár a tanítóknak a román nyelv oktatásával kapcsolatos bérezése. Közben van egy ügyvívő tanügyminiszter, Rovana Plumb asszony személyében, de a probléma továbbra is fennáll. Tehát lehet-e vele tárgyalni, lehet-e érdemben valamire számítani, vagy mi lesz a jövőben ezzel a forró kérdéssel?
Tehát mindenképpen rajta vagyunk az ügyön, hogy fogalmazzak így, tehát zajlanak a tárgyalások, az egyeztetések a minisztérium szintjén is. Tehát már maga a nyár után, tehát az ősznek úgy vágtunk neki, hogy komoly problémáink vannak, vagy 4-5 nagy problémánk volt, és ebből sikerült az ősz folyamán, tehát már szeptember folyamán néhányat megoldani. Úgyhogy minden remény megvan arra, hogy és addig nem is tágítunk, amíg ezt a kérdést is nem oldjuk meg, nem rendezzük megnyugtató módon. Tehát egy kis türelem kell, és én bízom abban, hogy úgy, ahogy a román nyelv oktatását illetően sikerült egy elég nehéz küzdelmet megvívni és egy csatát megnyerni. Azt hadd tegyem hozzá az zárójelben, hogy azért rég volt ilyen, hogy az RMDSZ nyomására egy tanügyminiszter inkább a bukást válassza, vagy egy párt lemondassa, vagy elfogadja a lemondását a saját miniszterének, tehát itt azért elvittük a falig ezt a kérdést, és ezután is mindent megteszünk annak érdekében, hogy kellőképpen vigyázzunk, felvigyázzunk, felügyeljünk a saját oktatási rendszerünkre.
Csak hogy centenárium éve van, közeledünk ahhoz a bizonyos centenáriumi fontos dátumhoz, ami a közösség, a román közösség szempontjából igencsak az érzelmek felhevüléséhez vezethet. Egyrészt, másrészt pedig hát itt van a szaktanárok, a román szaktanároknak a helyzete, mert hogy több megyében szerződés köttetett velük a kisebbségi osztályokban való tanítás kapcsán. Na már most akkor a kettő hogy egyeztethető össze? Tehát
ez a minisztériumot terheli, és személyesen az egykori lemondott miniszter urat, aki nem mérte föl kellőképpen ennek a helyzetnek a súlyosságát, nem konzultált, nem készítette elő. Tehát mi nem azt mondtuk, és nem mondjuk most sem azt, hogy nem kell erről beszélni, és hogy nem fontos a román nyelv oktatása. Szerintem a következőben, miután ezt a kérdést befejeztük, térjünk ki a csíkszeredai konzultációra is, ami a napokban zajlott le, és a román nyelv oktatása volt a központi kérdés. És visszatérek az előző mondandómhoz, tehát, hogy itt a miniszternek egy súlyos tévedése volt. És amikor fölmerül a kérdés, tehát ugye volt olyan támadás a miniszteri rendelet visszavonását illetően, hogy nem lépett érvénybe, vagy nem fejtheti ki hatását, lévén, hogy már tanügyi évben, évközben született. Hát teszem föl a retorikai kérdést, hogy a miniszter mit gondolt akkor, amikor két nappal a tanügyi kezdés előtt vezetett be egy ilyen mértékű, léptékű változtatást, anélkül, hogy bármit is konzultált volna, és belerángatta a román nyelvtanárokat is, akik azért jel tegyem hozzá, hogy főleg vegyes tannyelvű iskolákban vagy településeken szinte teljes mértékben azonnal ráharaptak és elvették a kollégáiktól az órát. Tehát, hogy ez már a kollegiális összetartás vagy szolidaritást kérdőjelezi meg. Tehát ez a minisztérium kérdése, nyugodtan pereljék be a minisztériumot és kérjék számon. De ugyanígy a magyar tanítók is beperelhették volna a minisztériumot, azért, mert diszkriminatív módon megfosztotta őket, az őket megillető joguktól, hogy oktathassanak. Tehát a magyar tanítók is ugyanabból az oktatási rendszerből érkeznek, román nyelv tanításának módszertanából, román nyelvből, ugyanúgy román nyelven vizsgáztak, tehát itt akkor a rendszerben kell keresni a kérdést, és nem is a román tanároknál, és nem a magyar tanítóknál. Ez egy kimondottan rossz döntés volt, és egyértelmű, hogy nem is volt más választása és lehetőség a miniszternek, mint belátni ezt a hatalmas bakit és tévedést. Ez egy szakmai tévedés is volt, nem csak a magyar közösség ellen hozott diszkriminatív döntés, az is volt, de egy komoly szakmai tévedés volt. Tehát semmiféle tantárgy, semmiféle téma esetében nem járunk el így módon, hogy az illető szaktestületekkel nem konzultálunk, nem mérjük föl a lehetséges kimenetelét, következményeit, csak meghozunk egy döntést. Zsigerből, ingerből.
A politikumnak mekkora ereje van ezt a bakit, úgymond szakmai bakit, ha lehet így fogalmazni, kiigazítani?
Mi megteszünk mindent ennek érdekében, tehát a politikumnak az a szerepe, hogy addig a részig, amíg a politikai eszközökkel lehet tenni valamit, tárgyalások szintjén vezessük ezt a kérdést. Ugyanakkor a másik feladata az a politikumnak, hogy megteremtse az országot vezető intézmények és a pedagógusok vagy az adott közeg közötti kapcsolatot, és mi ennek érdekében folyamatosan konzultálunk egyrészt a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel, tehát folyamatos szakmai konzultációval vagyunk, havonta összeülünk Kolozsváron, az RMDSZ elnökségének van egy oktatásért felelős szakbizottsága, amelynek tagjai a RMDSZ elnökségnek oktatáspolitikusai, illetve az RMDSZ parlamenti képviselői, oktatási ügyben szerepet vállaló parlamenti képviselői és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség képviselői egyeztetünk. Ugyanakkor akár csak a román nyelv oktatás kérdésében folyamatosan én személy szerint több tucat, akár mondhatom 100 pedagógussal is tartom a kapcsolatot és konzultálunk. Úgyhogy ebben is igyekszünk előrelépni, és a pedagógus társadalom véleményét közvetíteni.
És akkor térjünk rá arra a fórumra, amiről az előbb említést tett, ezúttal a pedagógusokkal és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség vezetőségével nem Kolozsvárot, hanem Csíkszeredában találkoztak egy nappal a szombati SKT lezárása előtt. És az volt a címe ennek a pedagógus fórumnak, hogy aktuális gondok és jövőképek a székelyföldi oktatásban. Itt 7 pontban fogalmazták meg azt a javaslatcsomagot, amelyet a továbbiakban érvényesíteni szeretnének. Most tekintsünk át ezeket a pontokat, és azért azt is említsük meg, hogy hogyan tovább. Tehát mennyire lesz érzékeny a jelenlegi helyzetben a hatalom mindahhoz, amit ezen a fórumon felvetődött.
A fórumnak a központi témája a román nyelv oktatása volt, tehát számos sebből vérzik a romániai oktatás. Vannak dolgok, amelyek jól működnek, viszonylag vannak dolgok, amelyek nem, de a székelyföldi oktatásnak egyik kulcskérdése, jövőt tekintve, meg azt figyelembe véve, hogy a székelyföldi diákok, székelyföldön végzett tanult diákok hogyan, milyen értékkel lépnek be a munkamezejére, vagy egyáltalán szereznek tudást, használható, hasznosítható tudást. Szóval a román nyelvoktatása volt ennek a központi témája, ez egy akut probléma, egyértelmű, hogy ez gondot jelent. Az RMDSZ-nek 2011 óta egy világos, kidolgozott módszertana, módszere javaslata van erre vonatkozóan, és pedig az, hogy a román nyelvet, tehát a román nyelv tudásának problémája, vagy hiánya többek között abból ered, hogy nem megfelelő módon tanítják az iskolában a román nyelvet. Tegyem hozzá, akik több magyar vidéken élnek, azok érzékelik ezt a problémát, hogy egyáltalán nincs meg annak az alternatív lehetősége, hogy a román nyelvet az iskolán kívül máshol is használt. Én ezt teljesen megértem, én is egy olyan közegből jövök, ahol gyakorlatilag a 20-as éveimig, tehát az egyetemi éveimig nem használtam a román nyelvet soha az iskolán kívül. Tehát egyszerűen nem volt ahol használni. Nos, ez egy fönnálló helyzet, itt pedig azt tehetjük, két dologban tehetünk, és erről beszélgettünk, és ezen az úton fogunk tovább menni, egyértelmű, hogy a román nyelv oktatását fogjuk megváltoztatni, vagy változtatjuk meg egyértelműen az iskolákban. Arra fektetjük a hangsúlyt, hogy a kommunikációra, a hétköznapi nyelvhasználatra tanítsák a gyerekeket, és ne viszonylag már kis osztályoktól kezdődően magas szintű irodalmi és nyelvtani ismereteket várjanak el. A 2011-es oktatási tanügyi törvény kimondja azt, hogy a román nyelvet környezeti nyelvként, vagy nevezzük második nyelvként, de mindenképpen nem idegen nyelv, hisz az állam nyelve, tehát ebbe is egyezzünk meg, hogy azért ne nevezzük idegen nyelvnek, hanem van egy ilyen köztes megnevezés, hogy környezeti nyelv, vagy második nyelvként tanulják a magyar gyerekek, tehát ne a román gyerekekkel azonos tanterv, tananyag és tanszerkezet alapján. Ezen az úton kell tovább menni, a mostani hatodikosok már így tanulják, és kíváncsian várjuk a 8. végi vizsgákat, hogy milyen eredményeket produkálnak. Mindenképpen azt a visszajelzést kaptuk a pedagógusoktól, hogy talán még van javítani való, de ez már ez a tanterv, ez a tartalmi szerkezet, módszertan már jobb, mint ami előzőleg volt. Itt ebben ezt a folyamatot lehet gyorsítani. Nagyon szeretnénk azt, hogyha elérhetnénk, hogy ne csak folyamatosan évről évre vezessék be ezt, hanem egyszerre több évfolyam számára is. Tehát, hogy a mostani 7-8, illetve liceumi osztályokban tanulók is talán új tanterv szerint tanulhassanak. Ez egyik pont. A másik, hogy szeretnénk, és ebben is már komoly előrelépés történt, hogy a magyar gyerekek ezen tananyagból érettségizzenek, illetve kísérettségizzenek 8. illetve 12. osztály végén. Tehát ne a többségi román tananyagból, hanem a sajátos tanterv alapján összeállított tananyagból és kérdések alapján érettségizzenek. Ez át is ment a parlament mindkét házán, de a kedves államelnök ezt megvétózta jó szokása szerint, mint minden, ami oktatással kapcsolatos kérdés. Előszeretettel a kisebbségi vonatkozású kérdéseket is megvétózta, visszaküldte a parlamentnek, és ez most itt újra itt van. Valamikor az ősz folyamán most a szenátus tárgyalni fogja, és remélem, hogy átmegy, tovább megy, és akkor törvényesen garantáljuk azt, hogy a 8. képességvizsgán meg az érettségi majd ezen tantervekből érettségiznek. Lehet a pedagógus továbbképzésben is gondolkodni, sőt, kell gondolkodni. egyértelmű, hogy az elsősorban a tömbvidéken tanító pedagógusaink egy részére is ráfér egy kis továbbképzés a román nyelv oktatását illetően, mint mindenkire ráfér a tanulás. Ezt most nem bántásként vagy sírtésként mondtam, tehát én is jó néven veszem, amikor egy adott területen fejleszthetem magam, tovább léphetek, felfrissíthetem magam. Ez mindenki számára fontos, különösen a pedagógusok számára, ahol tudjuk, hogy azért milyen erőteljes munkának vannak kitéve, erőfeszítéseknek vannak kitéve, és jó a felfrissülés. Tehát ebben is lehet gondolkodni, továbbképzésekben is lehet gondolkodni, és lehet még a tankönyveinken is változtatni, még egy picit a kommunikáció fele eltolni a román nyelv oktatását.
Van állítólag egy verzió, elsősorban a tömb magyar vidékeken, hogy nem kell a román nyelvet megtanulni, mert úgysem vesszük hasznát, és hogyha ezt említette, hogy ön is 20 éves koráig ebben a helyzetben volt, akkor hogyan lehet megtörni ezt a begyökeresedett mentalitást ahhoz, hogy valamilyen módon nyissanak a fiatalok ezen forró téma felett?
Így van, ez egyértelmű, ezt is ki kell mondani, tehát amikor önmagunkról beszélünk, akkor tehát az önkritikát sem szabad mellőzni. Igen, vannak olyan hangok, és én is hallottam olyan hangot, hogy nem fontos, nem érdemes kínlódni a román nyelvvel. Ezzel önmagunkat szigeteljük el, önmagunkat hozzuk kényelmetlen helyzetbe, és akár áttételesen, de akár közvetlenül is arra is kényszerítjük, vagy készítjük a gyerekeinket, hogy elhagyják a szülőföldet. Tehát tudjuk azt, hogy a román nyelv ismerete nélkül a kimondottan tömb magyar vidékeket leszámítva nem igazán lehet elhelyezkedni. Tehát ez egy fontos tudásnyelv. Tehát ez nem kérdés. Tehát az első lépés az, hogy el kell ismerni a nyelv megtanulásának fontosságát, szükségszerűségét. A másik az, hogy a gyerekeinket olyan helyzetbe kell hozni, hogy ne frusztrációként, ne egy kényszerként éljék meg. Ha már beszéltem, én mindig személyes példákat is meg szoktam osztani, hogy nem tanultam angol nyelvet például soha iskolai szinten, tehát én még a régi generációhoz tartozom, oroszt és franciát tanultam, 4-4 évet csupán, tehát egyiket sem következetesen, és angol nyelvet pedig magánúton, kurzusokon, magántanárral kínlódva, hát a harmadik X fölötti időszakban kezdtem tanulni, és oda akarok kiukadni, hogy tehát kell egyfajta bátorság, hogy a nyelvet használják. Én most elmentem, és angol nyelvű konferencián vettem részt Németországban, és érdekes módon volt egyfajta nyugalom, biztonságérzet, hogy nem nehezedik rám nyomás, hogyha az angolt használom. Ők sem, a németekre sem az jellemző, hogy túlzottan beszélnék az angolt, és egy ilyen nyugalom fogott el. Tehát ezt oda azt akartam példázni, hogy amikor van egy nyomás, egy feszültség, hogy elvárják, hogy anyanyelvi szinten beszéld az adott nyelvet, akkor ez zavart okoz. Tehát igenis, fogadja el a többségi közeg is azt, hogy ez egy tanult nyelv, nem az anyanyelv, és a gyerekekben is legyen meg az a bátorság, hogy használják. Tehát használni kell, fontos, és azáltal, hogy ez egy ilyen bátorsági tényező is belép a képletbe, akkor szerintem könnyebb lesz. És van még egy tényező, amiben tudunk segíteni, akár a politikum is, és a közösség is. A nyelvet én említettem, hogy 20 éves koromig csak az iskolában használtam, és végülis a gyakorlati használata során sajátítottam el tűrhető szinten. Tehát meg kell teremteni azokat az alternatív lehetőségeket szerintem a tömb magyar gyerekek számára is, amikor esetenként találkoznak a román nyelv használatával. Erre volt egy kísérletünk, a Harvita megyeieknek is van néhány sikeres kísérlete erre vonatkozóan, táborokat, cserekapcsolatokat szervezni, amelyekben a gyerekek tényleg elvárás nélkül, számonkérés, jegy nélkül használhatják, próbálhatják, ízlelgethetik a román nyelv használatát. Volt a Nyárád mentén egy táborunk, a Nyárádszeredai önkormányzattal közösen dolgoztuk ki, valósítottuk meg Tóth Sándor polgármester úrral, Nyárád menti gyerekek számára szerveztünk nyári tábort, ahol a programok azok többnyire román nyelven zajlottak. Szölcs Imre tanár úr dolgozta ki a módszertant Bolyai Farkas elméleti liceumból, és a szülők, gyerekek visszajelzése is az volt, hogy nem volt megterhelő, nem volt idegen, nem volt fura, hanem igenis egy játékos módon nagyon sokat tanultak, sok új szót ismertek meg, vagy egyáltalán már az ismert lexikális tudásukat gyakorlatba ültethették. Tehát a politikum abban segíthet, és ebben fogunk is továbbra is segíteni, hogy ilyen alternatív lehetőségeket teremt a pedagógusok számára is, továbbképzésre, illetve a gyerekek számára is.
A téma lezárásaként azért még említsük meg, hogy nagyon szomorú statisztikai adat látott napvilágot az elmúlt napokban, hogy mintegy 600 ember hagyta itt Romániát a tavalyi év folyamán, naponta. És azt is tudjuk, hogy a fiatalok nagy része azt mondja, hogy itt nem érdemes itt maradni, hanem inkább a külföldi boldogulást választják. Viszont arra fel kéne hívni a figyelmet, hogy Bukarestben, illetve most már Kolozsváron is, rengeteg jól fizetett állás van, amihez természetes, hogy szükséges a román nyelv ismerete. De itthon is lehet boldogulni, sőt, a fiatalok számára nagyon-nagyon sok lehetőség van. Most csak két példát említettem meg, de talán ugyanebben a helyzetben van Brassó, Szeben, mindenik közelebb van az otthonhoz, mint nem tudom hány ezer kilométerre elmenni azért, hogy boldoguljunk. Lehetne valamilyen formában ezt egy kampány formájában ezeket az adatokat nyilvánosságra hozni, és esetleg fiatalokkal megbeszélni, vagy a fiatalok számára felajánlani?
Ez egy szomorú tény valóban, én is olvastam a statisztikákban, sőt azt is, már a tavalyi a lezárt statisztika, hogy hivatalosan több mint 3 millió román állampolgár tartózkodik külföldön, tehát hivatalosan. Itt nyugodtan még lehet játszadozni egy 500 000-val akár, vagy hogyha az állandó mozgó ingázókat nézzük, akik mondjuk idénymunkásként dolgoznak az év valamelyik szakaszában kint, akkor még egy milliót nyugodtan rá lehet tenni, külföldön él, nyugaton él, tehát ebből tehát a hivatalos adatok azt mondják, hogy hát stabilan, tartósan, tehát ez egy hatalmas összeg, és a tavalyi év volt az első tudomásom szerint, amikor a külföldi románok, román állampolgárok körében több gyerek született, mint idehaza Romániában. Tehát ez egy demográfiai probléma, de ugyanakkor az is igaz, amit ön mondott, hogy vannak olyan centrumok, olyan nagyvárosok, elsősorban ott gyűrűzik a gazdasági központ általában, onnan indul a fejlődés spirálja, ahol igenis munkaerő hiánnyal küszködik az ország, és vannak olyan jól fizetett szektorok már, ahol szinte nyugati bért lehet keresni, IT szektor, meg a magánszféra különböző szintjein, tehát egy székelyföldi diáknak is van esélye kitörni, és számos ilyen példa is van, hogy Kolozsváron maradnak, és különböző, tehát a kolozsvári magyarság utánpótlása, az a több magyar vidékről érkezik a Partiumból, meg a Székelyföldről, tehát ezt azért lássuk be. Nem tudom megmagyarázni, tehát sokszor gondolkodtam ezen, tehát ez egy nagyon komplex folyamat az ország elhagyása. Itt egyértelműen van életszínvonalbeli különbség, az életszínvonal mint probléma, ugyanakkor van egy közérzet is, tehát hogy ebben az országban milyen az általános közérzet, és én azt látom, hogy itt lenne a romániai, román politikumnak a feladata, hogy ezt a rossz közérzetet, amit teremtettünk közösen, itt most a politikai osztályra gondolok, legyen az ellenzék vagy kormánypárt, mert például az állandó túlzott ellenzéki propaganda sem az itthon maradás jó közérzetét szolgálja, beegyezzünk meg, tehát ami folyamatosan a rádiókban zajlik. Hát én most nem mondok, tehát nem a közszolgálati rádióra gondolok egyértelműen, hanem esetleg magán csatornákra, tehát bekapcsolok egy X nevű rádió csatornát az autóban Bukarest fele, és egy óra rádió hallgatás után valósággal úgy érzem, hogy szétrobban a fejem, egyrészt a nagyon rossz zenétől, de ez egy zárójeles kitérő. Másrészt a hírektől, amely azt súlykolja belénk, hogy rossz, hogy a szakadék fele megyünk. Tehát a konstruktív kritikának helye van mindig, csak ne essünk a ló másik oldalára. És a kormányzó politikumnak pedig az a feladata, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyekkel javítja az itthonmaradás lehetőségeit. És ezen kívül pedig fiatalságban, tehát hogy benne van az is, hogy világot látni és kipróbálni, tehát hogy ez mindig is így volt, tehát Európa nem egy statikus valami volt, sosem volt egy statikus társadalom az európai, mindig nagy mozgás volt. Most voltam, említettem ezt a konferenciát, hogy Potsdamban van orosz negyed, tehát volt régi orosz negyed, régi holland negyed, tehát a poroszok, már a németek, a területre csapolást akartak a porosz mocsaras vidéken között, akkor egyértelmű, hogy hoztak néhány száz vagy néhány ezer hollandust, tehát nem tétováztak, és ha be kellett fogadni Berlinbe, akkor befogadtak 30 ezer hugenottát, tehát francia menekültet. Tehát mindig volt mozgás, én azt nem is tartom rossznak, hogyha fiatalok elmennek, és külföldön szerencsét próbálnak. Az lenne az igazi, hogyha tehát mindig lenne lehetőség visszatérni, és mindig lenne lehetőség kamatoztatni az ottani tudást, és itt most Apáczai Csere János példáját hozzam föl, egy nagyon általam nagyon kedvelt személyiség, aki a modern oktatásért, erdélyi magyar oktatásért nagyon sokat tett már akkor, aki ugye Hollandiából tért vissza, feleséget is hozott magának, és persze meg kellett küzdeni az erdélyi fejedelem konzervativizmusával, de visszajött, tudását itt kamatoztatta, és egy gyönyörű feleségéről áprilra is egy gyönyörű verset is írt.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Novák Csaba Zoltán, hogyha már történelmi eseményeket említett meg, akkor ki is használom a továbbiakban azt a helyzetet, hogy itthon van, pontosabban jelen pillanatban van itt Marosvásárhelyen. Amikor ez a beszélgetés elhangzik, akkor ön éppen előadást tart a Bernádi Házban, mégpedig a Ceausescu rendszer magyarság politikája címmel. Sokszor felvetődik bennem elsősorban az, hogy annak a rendszernek az utórezgései ma, 30 évvel lassan a rendszerváltás után érezhetőek-e még Romániában. És többek között azért kérdem ezt, mert nagyon gyakran elhangzik visszatérő motivumként, hogy ugyebár a kormányzó szociáldemokrata párt az a volt román kommunista pártnak az utód pártja.
Egyértelműen igen a válaszom, tehát történészként és akár politikusként is azt mondhatom, hogy a Ceausescu rendszer nagyon is meghatározta Románia 21. századi jövőjét, tehát olyan alapokat teremtett, amelyektől nem tekinthetünk el, képtelenek vagyunk ettől megszabadulni. Talán inkább rossz, mint jó. Vannak esetenként akár pozitív hozadéka is, de ez általában nem a kisebbségekre érvényes, hanem a román nemzetépítésre. Tehát, hogyha a román szempontból nézzük, akkor megteremtette a történelem folyamán az egységes román nemzetet. Tehát a regionális különbségeket felszámolta, a kisebbségeket olyan helyzetbe, olyan demográfiai helyzetbe hozta, hogy az erdélyi nagyvárosokban például minden esetben, most már Marosvásárhelyen is tizenvalahány éve kisebbségbe kerültünk. Ez mind az előző rendszernek a hozadéka. De a többi az, tehát mi szempontunkból mindenképpen negatív eredménye van. Tehát olyan folyamatokat indított el, tehát 24 évről beszélünk, ami az elmúlt 100 évnek az egy negyede, ha jól számolom, tehát majdnem egy év kivételével, vagy egy év leszámítva, és olyan alapokat, olyan folyamatokat indított el, amelyek igen, napjainkban is meghatározzák a lehetőségeinket. Egyrészt egy olyan gazdasági rendszert épített föl, amely életképtelennek bizonyult a 80-as évek végére, tehát elveszítette a versenyképességét. Aztán a rendszerváltás után ezt még megtetőzték azzal, hogy fejetlenül kiárusították. Erről is beszélni kell majd, amikor később még visszatekintenek a történészek erre az átmeneti korszakra. Olyan demográfiai folyamatokat indított el, itt erre már utaltam, amelyek mai napig meghatározzák a nagyvárosok arculatát, a vidékek kiürülését, és magyar szempontból azt, hogy elveszítettük a városi lakosságban a fölülreprezentáltságunkat, mert a két világháború között kisebbségben voltunk Erdélyben számszerűleg, de a városi lakosságot, a tanult lakosságot, a szakmai tudást nézve messzire menően fölülreprezentáltak voltunk. És igen, ez a rendszer tette meg azt 24 év alatt, hogy oly módon manipulálta, oly módon irányította a szakoktatást például, hogy elérte azt, hogy bizonyos szakterületekről, amelyeket csak román nyelven oktattak, közvetett módon kiszorította a kisebbségeket, mert mindenki a kisebbségek közül igyekezett a saját anyanyelvén tanulni, amit lehetett. És ezáltal kiszorultak bizonyos olyan területekről, amelyekben nincs utánpótlás, és igen, ebben a rendszerben, ebben a 24 év alatt fordultak meg azok az arányok, amiről beszéltem, hogy mi bizonyos szakmákban, tehát jobban fizetett szakmákban, elit szakmákban fölülreprezentáltak voltunk. Tehát most már úgy jöttünk ki a 80-as évekből, hogy nemhogy csak nem vagyunk fölülreprezentáltak, hanem akár a számarányunk alatt voltunk bizonyos mérnöki, vagy más ilyen jellegű szakterületeken. Ez is a rendszernek a következménye, és az is, hogy mondjak egy hétköznapi élő példát, hogy belesűrített ezekbe a városi lakónegyedekbe, tehát ahol együtt élünk, és ott élünk most is. Ez a rendszer volt az, amely végig gyakorlatilag felszámolta a parasságot, mint olyan. Tehát ez egy nagyon borzasztóan érdekes téma, hogy az a klasszikus értelembe vett parasság, amiről beszéltünk a 19. században, vagy a 20. század elején, az itt Romániában, Erdélyben ekkor ért véget nagyjából, és én azt gondolom, hogy a nagyszüleim generációja volt az utolsó olyan generáció, amelyről azt mondjuk, hogy a szó klasszikus értelemben, tehát a mentalitás, életmód, fogyasztás, munkamorál, közösségi élet, tehát a klasszikus módon a paraszti családban éltek. Az én szüleim generáció már két laki életre kényszerültek falun is, tehát szövetkezetben és kollektívben is. Volt a 90-es években egy visszaparasztosodási kísérlet, amikor mindenki visszakérte a földjét, erre emlékeznek gondolom az idősebb hallgatók, visszakérte a földjét, megpróbált az adott kis parcelláján dolgozni, de ez is most már eltűnő félben van, alakulnak át a farmokká, tehát a nagygazdaságokká, és igen, tehát ezzel a korszakkal zárult le egy igen érdekes történet, egy társadalom történet.
Picivel előbbre tehető, ha nem tévedek, a Maros Autonóm tartománynak a felszámolása. Ezt is sokan visszasírják, és mint a több magyarság, a Székelyföldön élő magyar közösség gondjainak megoldási lehetőségét tartják, hogy ha újra megalakulna ez az autonóm tartomány.
Paradox módon a konferencián, amikor itt vitatkoztunk a nyugati történészekkel, nem is vitatkoztunk, hanem beszélgettünk, akkor el kellett, hogy mondjam, hogy paradox módon mi 100 éve autonómiát kérünk, és egyszer volt Erdélyben, nem Kutyavásár, mint Kolozsváró, hanem egyszer volt autonómia 1952 és 1960 között, akkor is Sztálin elvtárstól kaptuk ajándékba, mert ő kényszerítette ki az akkori román pártvezetésből. Ez már nem a Ceausescu korszak volt, hanem egy korábbi, a György Judés féle időszakban. Ez sem volt valós autonómia, mert a politikai és gazdasági kérdésekről nem helyi szinten döntöttek, viszont anyanyelvhasználat, magyar kultúra továbbélése szempontjából egyértelműen nagyon fontos volt, és a térség demográfiai helyzetének konzerválása szempontjából is egy fontos dolog volt. És én igen, azt gondolom, hogy az autonómia az egy picit sajnálatos módon az elmúlt években túlpolitizált és picit kiüresített fogalommá vált, de fontos az erdélyi magyarság számára, mert a Székelyföld autonómiájával egy olyan anyaországot, egy belső anyaországot tudnánk teremteni, amelyre támaszkodhat az erdélyi magyarság egészen. És az is egyértelmű, aki követi a politikai életet, hogy jelen pillanatban a román politika nem hajlandó erről beszélni, tehát nincs erről vita. Most a legújabb vitát, ugye nem is volt vita, hanem már egyáltalán leszavazták már a bizottságban, és még vitáig sem engedték, tehát ez egy ilyen taktika. Itt nem marad más hátra, mint hogy a jelenlegi törvényes kereteket kihasználva minél több olyan közös kooperációba, projektbe kezdeni a Székelyföldön, amely ezt a fajta közös munkát, közös gondolkodást erősíti, és egy közös cél fele visz minket.
De abban a formában, ahogy annak idején létezett, ma életképes lenne egy ilyen tartomány?
Életképes lehetne, de mondom, hogy tehát az most a mostani fogalmakkal nézve nem igazán jelentene túl sokat a mostani állapotokhoz viszonyítva, mert említettem, hogy két dologban volt fontos. Egyrészt egy magyar elit vezette, az magyar Székelyföldön a választható tisztségekbe számarányunknak megfelelően vagyunk jelen, az állami szinteken nem, ez valóban így igaz, és az anyanyelvhasználatot, amit szintén nagyjából jó, persze vannak hiányok, meg problémák, azt biztosította ez a tartomány. Akkor lenne, tehát mindenképpen ez a terület az, ami ugye a Székelyföldre kiterjedt, az egykori Székelyföldre, akkor lenne érdekes, vagy érdemes erről beszélni, hogyha a gazdasági döntések is a autonóm hatáskörbe tartoznának, illetve az, magyarán az, amit az autonómia jelent, hogy helyi vonatkozású döntéseket a helyi közösség hozza meg, vagy a helyi közösségek megkérdezésével hozzák meg.
Ezzel kapcsolatosan is létezik törvénykezdeményezés. Ma éppen dönt az Alkotmánybíróság az ellenzék és az államelnöknek az óvásával kapcsolatosan, ami a közigazgatási törvény előírásait illeti, a kisebbségi százalékra vonatkozóan, hát ha.
És igen, beszélünk gyorsan két szót arról is, hogy egy a közigazgatási kódex is egy fontos lépése volt, egy fontos eleme volt a parlamenti tevékenységünknek. Sikerült úgy változtatni, hogy még több anyanyelvhasználati jogkört iktassunk be, még kisebb részarányú, tehát magyarok által lakott településeken is, és szintén, mint ön is említette, az államelnök volt olyan kedves ezt is elkaszálni. Ráadásul pontosan a kisebbségi jogokra is hivatkozva.
Elsősorban azokra
kiélezve, így van. Tehát, hogyha ez a kódex átmegy, és hatályba lép, akkor tehát már is az anyanyelvhasználatnak olyan feltételei bővülnek, amelyek gyakorlatilag szintén azokat kihasználva a helyi nyelvhasználati autonómia felé tettünk egy nagyon-nagyon fontos lépést.
Köszönöm ezt az utolsó hozzászólását is, és amúgy az egész beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást!